Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó hangulatban állt neki a tőzsdekereskedésnek. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre jó a hangulat, bár még csak néhány perc telt el a kereskedésből. A Bux Index 0,3%-os pluszban kezdte a napot a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok többsége is erősödni tud. A Richter 9900 forintra javított, így 0,7%-kal kerül most többen, mint a tegnapi nap végén. Az OTP 0,4%-kal 29.090 forintra erősödött, a Magyar Telekom pedig minimális 0,1%-os pluszban van, 1812 forinton jelenleg. Közben a MOL árfolyama 0,3%-kal 2742 forintra esett vissza.
Merre jár a forint?
A forint piacán sincs igazán egyértelmű irány. Tegnap ismét a 390-es szint alá erősödött a magyar deviza, és most úgy tűnik, hogy megpróbál ott ragadni. 389 forint 30 fillér körül jár most a jegyzés. Ez minimális néhány filléres emelkedést jelent, vagyis forint gyengülés tegnaphoz képest. A dollárért jelenleg 331 forint 30 fillért kell fizetni.
Általános turbulencia mozgatja a piacokat, vagy jönnek vállalati hírek is?
Igazán fontos hírekre nem számítunk, vállalati hírekre sem, ugye makroadatok pedig nem érkeznek az amerikai kormányzati leállás miatt, tehát elsősorban most azt gondoljuk, hogy a kormányzati leállással kapcsolatos hírek, illetve az orosz-ukrán háború esetleges fejleményei azok, amik érdemben befolyásolhatják talán a hangulatot.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kedden volt jelentési szezon, mármint az utolsó napja, a Dunahaus Magyar Bank Holding nap nyerté. A stúdióban itt van Karányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt!
Kivel kezdjük, Dunahaus-szal? Pörög a piac, nem?
Igen, de a Dunahaus már egyre kevésbé ingatlan közvetítő cég, egyre inkább hitelközvetítő, és nagyon erős az olasz lába, tehát ha megnézzük a 22 milliárdos féléves árbevételéből, 15 milliárdot az olasz piac, az ottani hitelközvetítés jutalékai hoztak. A magyar piac körülbelül 3,5 milliárdot, illetve van még egy jelentős lengyel piaci részesedés is. 90% hitelközvetítés, ez jól megy, az árbevétele az egy olyan 20%-kal nőtt, ami érdekes, hogy a pénzügyi eredménye is javult az erős forint miatt, mert vannak eurós kötelezettségei még az olasz cég volt tulajdonosai felé, ezek nyilván kevesebbet jelentenek most forintban, úgyhogy az egy részvényre eső eredménye a tavalyi 29 forint helyett 51 forintra nőtt. A papír is egy kicsit tegnap erősödött, 1120 forint volt. Azt jelenti, hogy nagyjából arra számítanak, hogy a második fél év ennél még egy kicsit jobb lesz, és akkor nagyjából egy 10-es péperen mutatóval forog a részvény.
A Dunahaus hitelközvetítő, adódik a kérdés, be fogsz állni az otthon Start program hiteleinek közvetítésébe itthon?
Gondolom igen, Magyarországon is azért ez a pörgéshez jót tesz neki, de azért a főpiac az Olaszország, ahol csak ott ingatlan nem, ott csak hitelt közvetít, viszont a Piemonti hegyektől Szicíliáig mindenhol.
Magyar Bankholding. Milyen kibocsátási tervek vannak?
Ez egy érdekes dolog. Tegnap közzétette a féléves hivatalos számait, amelyek első ránézésre azért eléggé bajósak. A tavalyi fél év nagyon jó volt, 108 milliárd. Az idei fél év számviteli eredménye 53 milliárd, tehát fele akkora. Ha ezt korrigáljuk, ő korrigált számokat is közöl, mert a bankadót a bankoknak mindig az első negyedévben kell elszámolni, az egész éves bankadó és egyéb terheket, akkor mondjuk 140 milliárdról 93-ra csökkent a szám. Hát az is azért egyharmadával kevesebb. Nyilván a kamatszintek csökkentek, ugyanakkor a három bank összegyúrása most zajlik, egy kötös számítógépes rendszer, ez a költségeket növeli. És ami izgalmas, egy befektetői tájékoztató volt tegnap, erről is publikálta az ott bemutatott szlájdokat. A közkész hányadot, ami nagyon alacsony, ezért nagyon kevéssé likvid a papír, ezért ez a 6000 körüli tőzsdei ár, ez abszolút nem irányadó, ezt persze a bank is tudja. Viszont leendő kibocsátásról konkrétan ilyenkor semmit nem mondhatnak, nagyon szigorúak a szabályok, de utaltak arra, hogy a következő 6 hónapban a közkész hányad emelését tervezi a bank. Magyarul ez azt jelenti, hogy a részvények 7%-a 20 millió részvény a bank tulajdonában van, és nagy valószínűséggel ezt kívánják eladni egy nemzetközi és hazai IPO-val, de erről hivatalos bejelentés akkor lesz, hogyha megvan a jóváhagyás. Ugyanakkor nagy kérdés, ezt találgatják az alapkezelők, nagy befektetők, az árazás. Mert nyilvánvalóan, ha van egy tőzsdei ár, akkor ennél sokkal alacsonyabb, tehát fele áron nem szokás kibocsátani. Ugyanakkor ez egy teljesen irreális tőzsdei ár, ezen a 6000 forintos árszinten a könyvérték dupláját érné a bank, szemben az OTP-vel, ami 1,4-es szorzóval forog. Az OTP paperen mutatója 6-7 közötti, a várható eredménnyel számolva. A Magyar Bank Holdingnál ez bőven 10 fölötti, hogyha ezekkel a fámokkal számolunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen áldozatot vállal föl a kibocsátó.
Nap NRT hogy teljesít tájékoztatásul a hallgatóinknak, közlöm, hogy annak az irányításában is részt veszel, nem csak mint tulajdonos, feltehetően az összes többi tőzsdei cégben.
Igen, igazgatósági tag vagyok. Május óta, amikor a tulajdonosi szerkezet változott, és a Matolcsi Ádámhoz kötődő cégek kimentek, eladták a részvényeiket. Tegnap meg egy új, és hát nyilván akkor le is mondtak az IT-tagságról a képviselői, engem akkor választottak meg. Tegnap viszont a GTC, tehát a MNB alapítvány lengyelországi tőzsdén forgó ingatlan cége, amely 15%-os tulajdonos volt a napban, ő is bejelentette, hogy ő is eladta ezt a 15%-ot. Itt jó, gyors jelentés volt. A tavalyi részvényenkénti 78 forint helyett 142 forint volt a eredmény. Időjárási okok is
ennyire
voltak.
Ennyire sütött a nap?
Sütött a nap, tehát a jó volt ez a fél év, de több erőmű is van valamivel, és körülbelül 50%-kal nőtt a várbevétel. Most a fő cél az, hogy most nem új erőműveket vesz a cég, hanem a nagy akkumulátorokat, energiatárolókat épít az erőművei mellett, ehhez kapott 1 milliárd állami támogatást, amit most majd felhasznál. Egyébként a piac is ezt visszaigazolta a fámokat, mert a tegnap 1180-ról 1350 forintra ugrott, de nagyon kevés, itt is nagyon pici a likviditás, úgyhogy ezek a várak, ezek azért nem nagyon irányadók a mennyiségek miatt.
Egy napenyerté az mennyire függ a nemzeti szabályozástól? Tőzsdei cég mennyire kell odafigyelni arra, hogy éppen hogy szabályozza a napenergiát?
Az erőművek zöme úgynevezett kátos erőmű, ami azt jelenti, hogy a 2010-es évek elején meghatározták amikor cél volt a naperőművek elterjesztése Magyarországon, hogy aki naperőművet épít, annak 20 évre előre vállalja a MVM, és az átvételi ár a infláció mínusz 1%-kal minden évben növekszik.
Kötelező átvételi ár.
Forintban. Ez régebben, amíg a pár évvel ezelőtt nagyon magas volt euróban a áramár, akkor sokan ebből átmenetileg kiugrottak, hogy inkább szabad piacon értékesítsenek, de az elmúlt egy évben inkább visszatértek. Jelenleg a kátos ár az magasabb, mint a szabad piaci. A szabad piaci ár is egy furcsa valami, mert az elmúlt fél évben mínusz 150 eurótól a plusz 1000 euróig, ugye negyedórás szegmenseknek van ára, mindenféle ár előfordult. Nyilván, ha süt a nap, akkor akár negatív a vár, mert akkor is termel a erőmű.
Hogy fizetnek azért, hogy valaki elvigye az áramot, mert nincs hova rakni.
Ha viszont nem süt a nap, de egyébként van komoly áramfogyasztás a rendszerben, na akkor fölmegy. És hát nyilván a légkondi az annyiból jó, hogy akkor van légkondi, amikor süt a nap, de azért ez sem így teljesen megfeleltetett.
Jó, hűtő-fűtő légkondik is vannak, télen is lehet csinálni.
Télen visz, na olyankor megy föl. De a kátos árakat ez nem érinti. Viszont pontosan ezért jó az energiatárolás, mert akkor egyrészt ezek kiegyenlítődnek, nem lesznek ilyen nagy ármozgások, de a kisebb ármozgásokat is jól ki tudja használni a naperőmű.
És akinek tárolója van, annak mindig lesz friss bevétele, mert igen, hogy a tárolóból mindig kell áram.
Igen, pontosan. Csak az drága.
Csak az drága. A gyorsjelentési szezon, ez a tőzsdére milyen mozgásokat szokott indukálni? Általában mindig szokták az elemzők nagyjából tudni, hogy mi lesz.
Igen, mindig vannak azért meglepetések. A kisebb cégeket elemzők nem nagyon elemzik. Igazából a négy nagyot, meg még 3-4 közepes céget figyelnek. Ott nagy meglepetések nincsenek, bár azért ott is előfordulhatnak, de a kisebb cégeknél azért adódnak meglepetések. Úgyhogy most idén azért olyan nagyon nagy meglepetés nem volt. Az, hogy az OTP töretlenül tartja a növekvő trendjét, az se meglepetés. A MOL csökkenése, az se volt meglepetés. Matáv még a vártnál is jobban M-Telekom,
igen.
Még a vártnál is jobban teljesített. Itt az a 10%-os esés, ami a augusztus közepi 19. csúcshoz képest a legtöbb papírnál van, a M-Telekomnál is, ez egyszerűen inkább az, hogy annyit ment föl, ahogy a OTP is, hogy érdemes volt nyereséget realizálni. A Richter és a MOL az egy picit idei teljesítményben láthatóan lemarad a OTP-M-Telekom párostól. A közepes papírok közül állami nyomdánál ugyanez, hogy túl nagy volt a fölmenetel, a várakozások is, itt egy kicsit kisebb volt az eredmény, az Alteónál is ott szignifikánsan.
És még a Masterplastot szoktuk megnézni mindig ilyenkor, hogy azzal
mi a helyzet. Az mindig a nagy ígéret, hogy a következő fél évben már sokkal jobb lesz. Itt most vannak várakozások, a várfolyam is emiatt egy kicsit stabilabb, mint pár hónapja. A beinduló programok miatt egy szigetelő anyaggyártónak mindenképpen jó. Ráadásul a Ferencsi új szigetelő üzeme az elkészült, és negyedévben már piacra termel. Tehát itt továbbra is azt gondolja a piac, hogy jó lesz, de most még egyelőre erre várni kell, úgyhogy marad ezen a 2.6-2.8 kötötti árszinten.
Köszönöm szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorokban egyebek mellett szó lesz arról, hogy jelentős meglepetést okozott a kormányzati szektor egyenlegéről szóló második negyedéves adat, mert 2,2%-os többletet produkált a költségvetés. Ma 25 éves az Inforádió, 2020. október 2-án indultunk, és nem csak nekünk volt jó, hanem azoknak is, akik észrevették, hogy televízió készülék akció van egy Orion STX TV-t 72 cm-es átmérővel már 89.990 forintért meg lehet venni 107.990 helyett.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb adócsökkentésen dolgozik a kormány, a cél a vállalatok beruházási lehetőségeinek javítása, jelentette be egy közösségi oldalára feltöltött videóban a nemzetgazdasági miniszter a gazdasági kabinet szerdai ülése előtt. Nagy Mártont hallják.
Indul a gazdasági kabinet, vállalatok a porondon, vállalatok helyzetét javítjuk, beruházási lehetőségeiket egyre jobbá tesszük, ezért négy csomagot fogunk tárgyalni. Az egyik a hívhatjuk likviditási vagy finanszírozási csomagnak, Demján Sándor program folytatása, 1+1, illetve a Széchenyi kártya kamatainak csökkentése. Második egy általános adócsökkentési csomag a vállalatok részére, harmadik a mesterséges intelligencia alkalmazása, negyedik pedig az ipari tároló telepítésének a kérdésköre. Nem csak a lakosságnak, mert a vállalatoknak is szükségük van ipari tárolókra, kevesebbet fogyasszanak, illetve olcsóbb elektromos áramhoz jussanak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentős meglepetést okozott a kormányzati szektor egyenlegéről szóló második negyedéves adat, mert 2,2%-os többletet produkált a költségvetés, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gáborral Sipos Ildikó készített interjút.
Amikor egy ilyen kormányzati szektoradatot várunk, akkor általában arra számítunk, hogy lesz valamekkora hiány, és igazából az a kérdés, hogy ez a hiány az előző évinél kisebb vagy nagyobb. A meglepetés az, hogy a második negyedévben nem hiány volt, hanem egy 2,2%-os többlet. Na most mióta ez az idősor elindult, tehát 1999 óta, azóta csak egyszer fordult elő, hogy ennél nagyobb többlet volt 2017 első negyedévében, és egyébként sem jellemző a többlet, 1999 óta ettől eltekintve 5 olyan negyedév volt, amikor többlettel tudott zárni a költségvetés. Egyébként az első fél évet nézve így a hiány mindössze a GDP-nek a 0,7%. Volt.
Hogyha az adatok mögé nézünk, akkor minek köszönhető ez a többlet? Közölte erről valamilyen tájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal?
A KSH az első fél évre közölte a bevételek és a kiadások alakulását a főtételekre vonatkozóan. A bevételek 10,1%-kal nőttek, ez azért egy elég jelentős bővülés. Itt két tételt emelnék ki, egyrészt a jövedelemadó bevételeket, itt 15,7% volt a növekedés, másrészt pedig az ÁFA bevételeket, itt 11,7%. Ugye arról beszélünk, hogy a gazdaság stagnál, van egy minimális növekedés, de hát nyilván nem ekkora. Ugye ez inkább annak köszönhető, hogy azok a tételek nőnek jobban, bérek, illetve a fogyasztás, amelyek a költségvetés szempontjából fontosak. Tehát a beruházások vagy az export sokkal kevésbé termelnek bevételt a költségvetésnek, míg a fogyasztás vagy az áfán keresztül sokkal jobban. Ezzel a 10,1%-os bevétel növekedéssel szemben a kiadások mindössze 2,6%-kal növekedtek. Ugye ez azt is jelenti, hogy ez a növekedés elmarad az inflációtól, tehát reálértékben ez egy csökkenést jelent. Ugye ezen belül a kifizetett munkavállalói jövedelmek 10,7%-kal növekedtek. Ez ugye azt jelenti, hogy azért a béreket emelte az állam kellő mértékben a munkavállalói számára. Amit még kiemelnék, az a kamatkiadásoknak a 1,1%-os csökkenése. Ugye ez abból is következik, hogy ez egy eredményszemléleti elszámolás, tehát nem az egy pillanatot nézik, amikor kifizetik, hanem az év egészére elosztják az uniós módszertan szerint. Ugye ez azért fontos, mert tavaly még az állampapírok a korábbi kétszámjegyű infláció után fizettek kamatok, most meg már egy sokkal szelidebb infláció után, és még egy tételt emelnék ki, ez pedig a beruházások növekedését 2,5%-kal emelkedett a kiadás, hát ez is ugye reálértéken azért bőven csökkenést jelent, tehát ezen a soron is meglehetősen spórolós volt a kormányzat, de nyilván egy 2,6%-os kiadás emelkedés egyébként is egy nagyon spórolós megközelítést mutat, tehát egyelőre a fiskális politika eléggé fegyelmezett, sőt meglepően fegyelmezett.
A bevételi oldal kedvező számaihoz mennyiben járultak hozzá állami cégek osztalék kifizetései? Ugye itt azért egy-egy cég esetében az osztalék kifizetés jelentős tétel.
Így van, mindenképpen hozzájárultak, de ez egyébként nem is probléma, tehát ugye ha például a reptérre gondolunk, hogy az mindenképpen egy olyan cég, amitől szeretné is az állam, hogy osztalékot termeljen, ugye korábban a magántulajdonos is szerette volna, hogy osztalékot termeljen, és termelt akkor is osztalékot, tehát ez mindenképpen szintén egy fontos tényező.
Öregős Gábor Tagránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője, mi újság a tőzsdén, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm is a kedves hallgatókat! Sok változásról nem tudok beszámolni, továbbra is enyhe optimizmus látszik a magyar részvénypiacon, 0,2%-os pluszban van a Bux Index tegnaphoz képest, és a vezető papírok többsége is erősödésben van, kiemelkedik a Richter 0,9%-os javulása, 9920 forinton állnak a gyógyszercég papírjai, a Magyar Telekom 0,2%-kal 1814 forintra, az OTP pedig 0,1%-kal 29.000 forintra kapaszkodott fel, miközben a MOL 0,3%-os mínuszban áll 2742 forinttal.
Merre jár a forint?
A forint piacán sincs egyelőre igazán nagy változás, minimális kilengést mutat a magyar deviza, 389 forint 37 fillért kell adni egy euróért, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti szinttel. Ugye a tegnapi nap eseménye volt az, hogy ismét 390 alá tudott kapaszkodni a forint. Most a következő néhány nap kérdése pedig az lesz, hogy itt meg tud-e ragadni. A dollárért most 331 forint 36 fillért kell fizetni.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.